Novákáro Eduárd sportminiszter, nem csak ezért a kérdésért van itt Marosvásárhelyen. Ma sportgálát rendeznek, a Maros megyei legjobb sportolókat, a tavalyi év legjobb sportolói díjazzák, és ebben az időben viszont a marosvásárhelyi Simon László sportcsarnoknál kellett volna legyünk átadni, vagy átvenni végül is a nevét ennek a sportintézménynek. Nos, mint utólag kiderült, még egy héttel ezelőtt ez volt a helyzet, mára már nagyot változott, és nem is lesz Simon László sportcsarnok, hanem Ladislau Simon, vagy Simon Ladislau sportcsarnok.
Igen, Simon Ladislau sportcsarnok lesz, mivel hogy ki szerettük volna kerülni azt a még gondolkozunk, nincs megcsinálva még a tábla. A kormány, tehát a miniszteri rendelet a Simon Lászlóra szól, tehát ez még nem változott hivatalosan. Még gondolkodunk, hogy két nyelvűleg fogjuk kiírni a csarnok nevét. Lényegében ki szerettünk volna kerülni egy olyan dántanászes támadást, hogy kitegyük, felavassuk a táblát, és valamilyen szinten le fogják cserélni, mivel hogy a személyazonosságiba Simon Ladislau szerepel, és nem Simon László. Ez kicsit sajnos, hát ez ilyen, hát tudjuk jól ennek, és elég rossz szájízünk van erről a témáról, de mondom, még a tábla nincs megcsinálva, még gondolkodunk, lehet, hogy két nyelvűleg lesz kiírva, hogy...
Ladislau is, és László is.
Igen, románul a szalászportoló Simon Ladislau és Simon László sportcsarnok, hogy próbálj megkapni a legjobb megoldást erre a szituációra.
Simon László nem volt hibás azért, mert annak idején a román államban nem kaphatott László nevet. Az anyakönyvvezető hivatalnál azt a lehetőséget kapta az édesapja, hogy vagy Vasilé, vagy Ladislau lesz a gyermeke, és nem volt appelláta.
Ahogy én is Károly vagyok, Károly helyett.
Igen. Ugyanúgy azért kaptunk mi annak a idején ilyen szép neveket, hogy Zoltán, Csongor, Balázs, Zsombor, mert ezeket nem lehetett lefordítani. Akkor abban a periódusban ezek a nevek nagyon népszerűek voltak Romániában, a magyarság körében. Reméljük, hogy megoldódik, hiszen egy református magyar emberről van szó, Marosvásárhely első olyan olimpiai érmese, aki itt Marosvásárhelyen sportolt. Románia mindmáig egyetlen felnőtt szabadfogású birkózó világbajnokáról beszélünk, Simon Lászlóról, és akármennyire szeretnék, én soha nem fogom tudni kimondani a számon a műsorban azt, hogy Simon Ladislau, vagy Bölöni Ladislau.
Teljesen jogos.
40% román sportoló a pályán. Egy olyan határozatot hozott a miniszter úr, amely néhány sportágban kiverte a biztosítékot. Néhány sportágban, mint például a kézilabda, jól tudom, akkor konformálódtak, és ott ezt elfogadták. Egy olyan sportágban, mint a kosárlabda, ahol bizonyos részben rendben van, első félidőben két hazai játékos, a második félidőben egy hazai játékos, ott még nem döntötték el, hogy bajnokság közben módosítsanak-e a szabályzaton. A labdarúgás azt teljesen visszautasította. Sokan azt mondják, hogy ez egy jó döntés, mert végre lehetőséget kapnak a hazai kinevelt sportolók, mások pedig azt mondják, hogy ez egy erőltetett bevezetése a romániai sportolóknak a sportba. Hogy látja ön ezt? Gondolom, hogy volt oka, amiért ezt a határozatot meghoztam.
Jó, akkor kezdem fordítva, hogyha román, tehát hogyha lehetőségünkbe állna az, hogy holnaptól minden csapatban 80% román hazai játékos játszana, és 20% külföldi, akkor 4-6 éven belül a kézilabda, a kosárlabda és a voli, lehet a foci is, reális nemzetközi eredményeket tudnának elérni nemzetközi szinten, válogatott szinten, szintről beszélek. Hogyha ezzel a százalékkal megyünk, 40-50-60%, akkor oda fog kelleni 8-10 év. Ha jelenlegi helyzetben hagyjuk ezt, ahogy van most a csapasportoknak a szervezése, akkor soha nem lesz eredményünk. Csak klubszinten, egy pár klubszinten, amivel próbáljuk, háromszoros fizetést adunk, mint Nyugat-Európában az állami költségvetésből, és ezt a 40%-ot azért ezt a döntést azért hoztuk meg, mivel hogy szeretnénk egy bizonyos helyet biztosítani a saját sportolóinknak, a tehetséges sportolóinknak, hogy tudjanak fejlődni. Jelen pillanatban sajnos 90-valahány százalék a 18 év fölötti játékosoknak kézilabdába, kosárlabdába, voliba, abba kell hagyják azt a sportot, mivel hogy nincs helyük játszani. Tehát az állam kétszer fizet hiába, egyszer befektetünk a gyerekeinkbe 18 évig, hogy legyenek sportolók, és 18 év után abba hagyják, illetve háromszoros akkora fizetést adunk, mint Nyugat-Európában a külföldi játékosoknak. De lényegében Románia finanszírozza az ellenfeleit, szó szerint. Na most érdekes, hogy ebben a szituációban pont azok a klubok sírnak a legjobban, akiknél a legnagyobb a probléma. De eredmény...
Kézilabdában...
Így van, tehát vagyis azok a szövetségek, azok a klubok. Nemzetközi eredmények sajnos egyre gyengébbek.
Hát most elnézést, hogy közbevágok, de ez, hogy Feröer-szigetektől is kikapott a román férfi kézilabda válogatott, miután Koszovótól kikapott, ez azt hiszem, hogy ennél lennebb már nem lehet eljutni.
Ez a valóság ma. Valóság, a sportban nincs csoda, a sportban munka van, eredmény és korrekt döntések. Na most az eredmény az ez, hogy a Feroe szigetek megverte Romániát, tehát a férfi kézilabdába, többet nincs, amit erről meg kell kapni a megfelelő. Eddig akármilyen kritikát hallottam, vagy edzőtől, vagy klubvezetőtől, bárkitől, senki meg nem tudta mondani azt, hogy Romániában az utóbbi 20 évben miért került ide a csapatsport nemzetközi szinten, és mik a megoldások? Mindenki azt mondja, kell infrastruktúra, kell gyerekekbe, fiatalokba befektetni. Oké, csináljunk, holnap legyen 40 új kosárlabdapálya, 40 új csapat, jó, s tovább, ezek hol fognak játszani, ha nincs helyük játszani? Tehát lényegében azt a pár helyet kéne garantálni. Most Romániában, ha mi jöttünk egy ilyen nagyon-nagyon szerény 40%-kal, ennek ellenében Olaszországban, Spanyolországban vagy Franciaországban, ahol tényleg létezik a csapatsport, ugye röplabda, kézilabda és a többi.
Mindenhol ott vannak a világ elitben.
Igen, ott 60% hazai, de ott nem a minisztérium kellett leszabályozni, hanem saját szövetség képes volt arra gondolni, hogy hogy védik meg a saját sportolóikat. Tehát lényegében a szövetségnek a legfontosabb célja a nemzeti válogatottnak a minősége, a valósága, nem az, hogy a klubcsapatok milyen jó szerepelnek az Európa Ligában, vagy nem.
Itt említett egy kulcsszót, az, hogy az állami pénzből, városi pénzből finanszírozzák a sportot. Ha ma Romániában megszűnne a sport városok általi támogatása, akkor gyakorlatilag a romániai sport mind olyan teljesen összezuhanna. Hiszen elnézzük akármelyik bajnokságot, az ilyen VSK játszik az olyan VSK-val, a városi sportklub, a municipiumi sportklubbal. Gyakorlatilag önkormányzatok, polgármesteri hivatalok versenyeznek egymással. Nyilván, hogy nekik nem fáj, nem a saját zsebükből egyre több pénzt adni a sportra. Nyilván, hogy nekik az a fontos, hogy a város hírneve jusson el minél messzebbre, hiszen a sport az az egyik legjobb reklámhordozó. Viszont, ha mindezeket megszüntetnék, illetve egy élhető sport támogatási, szponzorizációs törvényt tudnának bevezetni, akkor valószínű, hogy ez az arány önmagától is valamilyen szinten kiegyenlítődne.
Ez azért került, sajnos azért jutunk erre ebben a pozícióban, hogy lényegében minden önkormányzat, vagy mindenki, aki a sportban van, valahogy úgy érzi, hogy azt csinál, amit akar, hogy sajnos ez a minisztérium nem tudta azt a vezető szerepét felvállalni az utóbbi 30 évben, hogy mind egy más minisztériumban vannak bizonyos döntések, vannak bizonyos törvények, szabályok, amit be kell tartani. Ha municiumi csapat, ha Dinamo, ha Steaua, ha akármilyen csapat, be kell tartani ezeket akkor persze, hogy ennyi éven keresztül, ha valaki úgy gondolja, a szövetségnek is a szövetségek attitűdje, finanszírozzál engem, de ne szólj bele az én dolgomba. Tehát ez így nem működik, tehát
igen, valahogy mindenki azt szeretné, hogy neki adják a pénzt, és hagyják, hogy úgy költse el, ahogy akarja, egy, nem?
Szóval itt a sportban, itt a nagy fájdalom az utóbbi periódusban, és ezért vannak ennyi támadások, amik engem érnek, mivel hogy megváltozik az egyensúly, a minisztérium, szövetségek és más játékosok között. Tehát lényegében mi kell valahogy megszabjuk, hogy merre legyen az az irány. És a sportstratégia pont ezt mondja ki, hogy mik a céljaink 2032-re, ugye? Hogy olimpiai sportokban hány érmet nyerjünk, csapatsportokban, hogy miket csináljunk, hol építsünk infrastruktúrát. Most is rengeteg infrastruktúrát építenek, de észtelenül. Mindenki valamit akar építeni, hogy neki jó legyen helyszínen. De hogyha van egy egységes nemzeti koncepció, akkor mindenkinek sokkal könnyebb, hogy erre a koncepcióra, és nem hogy könnyebb, hanem ezt kell kövesse, mert ez egy nemzeti érdek. Tehát nemzeti érdek a kézilabda is, nem a szövetség elnöktől függ. A szövetség elnök az csak egy reprezentatív ember, aki kell menedzselje ezt a sportot. De lényegében a kézilabda az egy nemzeti ügy kell legyen, vagy a foci, vagy...
Torna,
így
a
van.
Hagyományos sport.
És aki ebben a világba belekerül és akar segíteni, az ennek a javát kell szolgálja, nem a saját érdekeit. Úgyhogy ezt szeretnénk, hogy a sportstratégia által, hogy a román sport az egy nemzeti ügy legyen, tehát így legyen, ez így legyen felfogva. És akkor nem fog ez már elő ez a probléma, hogy az önkormányzati csapatok, vagy az önkormányzatok mit képzelnek el, hanem kell legyen egy irány, és az be kell tartani. Ha 40%, ha 60%, ha finanszírozásról beszélünk, ha infrastruktúráról beszélünk, de be kell tartani, mert ez sokkal nagyobb szinten kell gondolni a sportot, mint ahogy ma van elképzelve.
Nem lett volna jobb ezt a határozatot a 40%-kal mondjuk a következő bajnoki idényre összpontosítani, és attól az idénytől elkezdeni? Mert sokan ugye ezt vetették a minisztérium szemére és az ön szemére is, hogy bajnokság közben akarja megváltoztatni a szabályokat.
Hát lényegében ez a 40% a tavaly júliusban volt meghozva ez a miniszteri rendelet.
Csak tudjuk, ami kijön a módszertan, és kijön a nem tudom mi, és kiskapuk vannak.
Igen, de hagytuk is, hogy rábíztuk a csapatok jó indulatára, hogy ezt hogy fogják fel, és hogy kíváncsiak voltunk, hogy mindenki ezt hogy értelmezi. Persze azok a csapatok, ahol dúl a pénz, az állami pénz, és teli van francia játékossal.
Hát mondjuk a Csészemek, a városi sportklub, a bukaresti női kézilabda csapat az egyik elokvens példa erre. Nem csak a legjobb romániai sportolók vannak ott, hanem gyakorlatilag egy világválogatottat építettek fel, olyan körülmények között, hogy csak Krisztina Nyágúnak havi 20-21-22 ezer eurós fizetése van, a város pénzéből.
Igen, és a román válogatott játékosok ülnek a padon, mivel hogy a francia játékosok játszanak előtérbe. De ugyanakkor ez a csapat feláll direkt játszani a zilai Tadic csapatával, ami csapatban csak román játékosok játszanak. És pofátlanul felállnak, tudják, hogy nem tartsák be azt a rendeletet, kifizetik a 3000 lej, de időközben eltelt egy pár hónap, és mi is tettünk egy pár lépést, 3000-ről felvittük 30000 lejre, szóval azért most már nekünk nem csak vízipisztolyunk van, hanem van gépfegyverünk. Úgyhogy hamarosan szeretnénk, hogy áprilistől határozottan lépjünk fel azok ellen, akik ezt nem tartják be. Mert úgy érzem, hogy a nemzeti érdek sokkal előbbre kell helyezni, mint a klub érdekeket.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan reagálják le például a labdarúgó klubok ezt. Mondjuk a kézilabda és a kosárlabda valószínűleg konformálódni fog, és ők beállnak a sorba. Talán a röplabda is, és ott nem lesz nehéz. A foci az egy külön állatfajta, ahogy szokták mondani. Ők mindig kilógtak a sorból. Igen. A többi sportágnál ugye nincs nagyon gond, hiszen zömében a saját sportolóink vannak. Jégkorong, ugye Erste Liga mérkőzéseket rendeznek, az erődöntőben A tegnap a Gyergyői Hoki Klub visszavette a pályaerőnyt Brassóban, így 2-1-re vezet, a másik ágon a Budapest Jégkorong Akadémia kiegyenlítette a párharcot a Ferencvárossal. A román bajnokságban a Sportklub legyőzte 8-5-re a Sztyávát. Ezek a bajnokságok zajlanak, a háttérben megvolt a cirkusz a szövetségnél, most úgy tűnik, hogy végre valahogy rendes mederbe kerül majd a hazai korong, vagy itt még kell számítani támadásokra?
Igen, sajnos a román sporttörvény jelen pillanatban, ami én úgy tartom, hogy az utolsó verzió, amit 2000-ben, 2001-ben írtak, az nem lényegében nem a sportot szolgálta, és így túl nagy szabadságot kaptak a szövetségek. Az történik, hogy nagyon kevés hatáskörünk van a szövetségek aktivitását illetően. Az azt jelenti, hogy most mondok egy példát, körülbelül 4-szer szólítottuk fel a szövetséget, hogy hívja össze a közgyűlést, és válasszanak új elnökséget. Egyikre se reagáltak, azt mondták, hogy nekük pénz se kell, csak hagyjunk békén. Na most ilyen helyzetben te hogy is gondoljál egy nemzeti szintű sport fejlesztése? Ha nekünk, mi azt szeretnénk, mint kormány, ugye, kormány képviselők, hogy Romániában minden megyeszéken legyen jégpálya, legyen hoki csapat, hogy legyen egy kemény hoki, tényleg. Ezekkel az emberekkel mikor? Ebben a törvénykezésben mikor lehet ezt véghez vinni? Na, annyit sikerült kiharcoljunk, hogy egy történelmi pillanatot hajtottunk végre, összehívtuk egy terembe a klubokat, és a klubok hívták össze, meg eldöntötték azt, hogy hol legyen választási közgyűlés, és akkor remélhetően lesz egy új vezetőség a román hokinak. És remélem, hogy utána szépen lassan elkezd csend lesz, és elkezd normálisan működni az a szövetség. De mondom, hogy ezek nem normális dolgok, hogy a minisztérium ennyire, hát például kiküldtük tavaly hajtottunk végre egy ellenőrzési, mert rengeteg panasz érkezett a szövetséggel kapcsolatosan, és beszerettünk volna jutni a raktárukba. Egyszerűen nem nyitották ki az ajtót. Tehát...
Joguk van hozzá?
Mit csinál?
Uh-huh. Értem, de ugye...
Az az övék.
Ott tehát, a minisztériumnak
igen,
is volt.
Mi kell kézzelem, adjuk a... Persze, hogyha...
A raktárba.
Igen, mi kell adjuk a több millió eurót ugye évente, hogyha nem, akkor sajtóba... Így levágta a minisztérium a pénzt, úgy levágta, de hogyha valamit kérdezünk, hogy akkor miért nincs eredményed, hát ez miért?
Apropó költségvetés. Miután kijött a különböző szövetségeknek a költségvetése, a finanszírozása, hát az volt az ember érzése, hogy egy siratófallá válik a média. Egyre másra jelentek meg a különböző sportági szövetségi elnökök, és panaszkodták el, hogy Novák Károly Eduárd sportminiszter ilyen kevés pénzt adott nekik.
Hát igen, ez is kicsit azért szépen elmondtam, hogy azért mi elég van egy frusztráltságunk a sportminisztériumnak, mivel hogy az utóbbi 2 évben csaknem 50%-kal neveltük a sportminisztérium költségvetését, és most is azok sírnak, akinek a legnagyobb költségvetése van. Tehát valahol itt valami nincs rendben. Tehát egyszerűen a mi számításaink az nagyon egyszerűek, és átláthatóak mindenki számára. Tehát itt sikerült végre valahára egy olyan rendszert kialakítsunk, hogy kiszámoljuk lényegében minden szövetség elért érmét. Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világkupa, Európa-kupán. Az azt jelenti, hogy a szövetségeket teljesen érték szerint finanszírozzuk, és ezáltal egy ugye nyomást keltünk rájuk, hogy ahhoz, hogy akarsz finanszírozást, kell teljesíts valamit. Hát ez teljesen normális, mert akárki, akármit pályázik valahova is, valami pénzért, vannak kritériumok, amit kell teljesítsél, nem? A céged, a bevételét.
Akár az én munkám itt a rádióban.
Igen. Így van, ezt így kell kezelni. Azon kívül, hogy én tudom jól, hogy előttem lévő miniszterek hogy osztogatták a költségvetéseket, hát most egy teljesen más rendszer van, és ez nem
már
minden.
Ez már új sportstratégia része.
Igen, azért ez már annyira nem kényelmes egyeseknek, és ezért is jöttek ki ezek a támadások. Na de hát persze, itt 2021-ben beszélhettünk egy pár szövetség, aki ugye úgymond eredményeket ért el, itt az evezés, akkor jó volt a judó, még jó volt a birkozás, és körülbelül ennyi, de 2022-ben egyszerűen robbant a román sport, tehát 10 éve nem nyert a román sport felnőtt olimpiai érmet számban. Tehát ez egy nagyon súlyos helyzet. És tavaly sikerült 16 érmet nyerni. Na most persze, hogyha ennyi szövetség, 7-8 szövetség ért el ezt az eredményt, persze, hogyha ezeket az eredményeket hozták, akkor azt a költségvetést úgy kellett elosztani, hogy hát ők is kellett pénzt kapjanak. Na aztán itt volt, aki fennebb ment, aki lennebb ment, de hát ezt csak így lehet reálisan. És ezzel egy verseny szituációt is keltesz a szövetségek között, hogy ahhoz, hogy legyen költségvetése, támogassunk, ahhoz kell eredmény.
Eredményt is kell felmutatni, ez természetes. 8 perc múlva 1 óra, még pár percünk van a műsorban, és akkor gyors kérdések jönnek. Ugye sikerült ismét megnyitni a nagy mű korcsolyapályát, gyors korcsolyapályát Csíkszeredában egy rövid periódusra. Ez most már másodszor, ez egy óriási élmény szerintem mindannyiunk számára, bár én nem voltam ott, de láttam azt az örömöt fényképeken, videókon keresztül. Marosvásárhelyen a miniszter úr mikor fog a fedett műjégpályánkon korcsolyázni egyet?
Igen, hát gyorsan válaszolok is. 16 éve nem volt jégcsinálva Csíkszeredában, és azt szeretném, hogy a polgármesterhivatal ezt a infrastruktúrát, a műjégpályát, a hokipályát és a gyorskori pályát azt vegyék át, és a mandátum végére ez az infrastruktúra kerüljön egy rehabilitás programba, mert mindig is Csíkszeredában a gyorskorcsolyások, műkorcsolyások, biatlonisták, és ezért is akarunk a stratégiában egy téli olimpiai központot csinálni oda, illetve a vásárhelyi műjégpályával kapcsolatosan szerintem, ha nem is, az egy örökölt probléma volt, több éven keresztül le volt blokkálva, de annyira jutottunk szerencsére is itt köszönettel a Csekem miniszter úrnak is, hogy a Csenei már aláírta a szerződést
a
kivitelezővel. Igen, volt egyszer már kiírva, azt fellebezték, most megint, tehát lezárult ez a téma, és szerintem hamarosan neki fognak fogni befejezni, úgyhogy nagyon szeretném, hogy jövőbe korcsolyázzak én a vásárhelyi pályán.
Paralimpia előtt?
Legyen paralimpia után is, csak jövőben legyen.
Hogy áll a felkészüléssel?
Jól. Kezdtem edzegetni, augusztusban lesz a világbajnokságom, a kvalifikációs pontokat gyűjteni. Motivált vagyok, és hogyha majd úgy fogom érezni, hogy fel tudok készülni, akkor megyek Párizsba, hogyha nem megyek. De hogyha fel fogok tudni készülni, akkor szerintem éremesélyes vagyok 4 kilométeren.
Így két kézzel szurkolok, de azt hiszem, hogyha nem sikerül, az sem probléma, hiszen a miniszter úr letett már az asztalra elég sok mindent sportolóként. És az egy nagy dolog, és azt hiszem, akárhányszor fogunk találkozni, ezt mindig elmondom, hogy még mindig tisztségben van, és ez egy nagy csoda Romániában, főleg a sporttárcában.
Köszönöm szépen, hát ez így van, tényleg így van, úgy látszik, hogy a sors így akarja, és mindig azt mondom, hogy a 2012-es arany, amit nyertem ott Londonban, és te is ott voltál, annak egy nagyon fontos szerepe volt ennek a kimenetelében, és én el is mondhatom azt, hogy a román sport történetében.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és itt volt mellettünk. Kedves hallgatóink, ennyi fért nagyjából a mai kispadba. Aki marosvásárhelyi vagy környéki, ne feledje, hogy ma 17 órától a Sportgála a Kultúrpalotában, ahol díjazzák Maros megye 2022-es legjobb sporteredményeit, illetve 19 órától kosárlabda mérkőzés a Városi Sportklub a Sztyávat fogadja, és amennyiben elér a miniszter úr, akkor fogja gyakorolni a feldobást, a kezdő feldobást. Köszönöm
szépen.
Örömmel,
minden jót.
Köszönöm önöknek is, szép hétvégét, és ahogy szoktam mondani, ne csak nézzék a sportot, hanem üzzék is.